Egy kicsit hosszabb szünet után, az október végén Nyíregyházán rendezett Rally Hungaryt követően jelentkezünk ismét. A versenyt megelőző podcastban arról beszélgettünk, hogy a Herzig Norbert Ferenc Ramon kettős akár még az összetettbéli harmadik helyre is esélyes lehet. Nyíregyházán, bár nem kezdtek a legjobban, folyamatosan kapaszkodtak felfelé, így a szombati napot már az abszolút értékelés második helyén zárták. Vasárnap reggel azonban balesetet szenvedtek, amelynek felvételei nem sokkal később az internetre is kikerültek.
Nagyvég jobb ötharmadik, Rönk, és sima balgász, hosszú. Ne haragudj, Ramon! Ne haragudj!
A balesetben mind a pilóta, mind a navigátora megsérült, utóbbinak több bordája is eltörött. A Jobb 3 szigorú ezen epizódjában Norbi részletesen elmeséli a baleset körülményeit, és megszólal Ferenc Ramón is. És mivel a csapat számára idő előtt véget ért a szezon, összegzünk is, sőt a 2022-es tervek is szóba kerülnek. A stúdióban Herzig Norbert, négyszeres magyar rallibajnok, Kajcsa Zsolt, csapatvezető és Őri Tamás promóter. Már is kezdünk!
Kisfékes jobb 45 hosszú, és jobb 2 tempó hosszú. Lúcfékes bal 5, kisfékes jobb 4.
Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
A műsor támogatója a Rally Hungary promotere a TRP Kft. És a Honda, Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.
Nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk, és azért vártunk egy picit több időt, hogy leülepedjenek a dolgok, az érzések bennünk, de rengeteg minden történt a harmadik Rally Hungaryn, például bajnokot avattunk, ugye András Mikkelsen megnyerte a bajnokságot, egy rendkívül változatos, izgalmas futamot élhettünk át Nyíregyházán és környékén, nem mellesleg pedig ugye a magyar bajnoki cím is eldőlt, Hadik András nyerte meg ezt a párharcot Csomós Miklóssal szemben. És rengeteg történés volt a Rally Hungaryn, ami nem indult feltétlenül tökéletesen nektek, Norbi, de aztán a szombati napon gyönyörűen elindultatok fölfelé, olyannyira, hogy a szombatot azt a második helyen zártátok abszolútban.
Igen, évelej óta ezt a versenyt vártuk a legjobban, ezt kommunikáltuk több felé, minden felé mondhatom így, és nyilván hazabeszéltünk azzal, hogy a saját közegünkbe versenyezhettünk. És tettük ezt azért is, mert azt gondoltuk, és azt gondoljuk a mai napig is a történtek ellenére is, hogy az aszfaltos versenyeken abszolút az élmezőnyhöz tartozunk mostanra, 2021-re, és számolni kell velünk. Kettő aszfaltos verseny ment le, mind a kétszer nagyon-nagyon jó eredményt hoztunk, és nagyon-nagyon jó gyorsasági részeredményeink voltak. Úgy érkeztünk ide a Rally Hungaryre, hogy van már valamiféle pályaismeretünk. Furcsa ez az én számból, hiszen ezeken a pályákon korábban azt hihetné a kedves hallgató, hogy sokat versenyeztünk, de itt ezen a versenyen volt jó pár olyan szakasz, ahol mi is csak a Rally Hungaryn vettünk részt. Így az elmúlt két évben már versenyeztünk ezeken a szakaszokon, volt rá itinerünk, volt tapasztalatunk versenyautóval, ez az, amiről egyébként többször korábban mindig beszélek, amikor arról beszélek, hogy kell a pályaismeret. Itt ez megvolt. Utoljára, de nem utolsó sorban nagyon szerettünk volna a magyar közönség előtt, a magyar szurkolók előtt, a barátaink előtt, a fanok előtt versenyezni, és a versenyző társainkkal, a magyar versenyző társainkkal egy mezőnybe menni. Ez azért hiányzik azóta, mióta kiléptünk a nemzetközi porondra, és ahogy te is említetted, nem indult túl jól, volt egy technikai hibánk a kvalifikáción, ahol ezáltal nem sikerült egy jó eredményt elérnünk. A free practice eredményeink nagyon jók voltak, és ma a kvalifikációra előjött egy olyan szenzor hibánk, ami miatt vesztettünk vele. Ennek ellenére ez egy aszfaltos versenyen nem akkora hátrány, nem volt ekkora problémánk. A szombati első szakaszon a cél előtt körülbelül egy 3 kilométerrel összeszedtünk egy defektet, még ez sem vette el egyáltalán a kedvünket, kicseréltük, vesztettünk vele körülbelül egy ilyen fél percet, és a következő szakasztól elkezdtük a felzárkózást, és nagyon-nagyon jó részeredményeink voltak a hátralévő 5 gyorsági szakaszon, folyamatosan az első 3-ba tudtunk menni, ha nem, akkor is nagyon-nagyon közel voltunk, 1-2 másodperc választott el a szakasz győztestől, nyertünk gyorsasági szakaszt, és ahogy te is említetted, a szombati napon a második pozícióba fejeztük be a versenyt. Ez egy nagyon nagy eredmény egyébként nálunk, és ebben a mezőnyben ezt látni kell. Semmi előjele nem volt annak, hogy egy ilyen pereccel fejezzük be a versenyt, hogyha rallis nyelven szólva kell apostrofálnom ezt a történteket. jól indult el a nap, ezen az Erdőbénye tájai gyorsági szakaszon, ez egy 13,5-14 kilométeres gyorsági szakasz volt, olyan 9-9,5 kilométerig abszolút nagyon jó volt a tempónk. Tudom, hogy ez nem tekinthető egy hivatalos mérésnek, de akik a pályaszélén állnak, barátok, olyan emberek, akik értik ezt a sportot, ők mérték az eredményünket, és nagyon-nagyon jó pozícióban voltunk. Konkrétan első időt autóztunk eddig a 9,5 kilométerig, amikor is befordultunk egy nagyon szűk olyan erdei útra, ami úgynevezett fehér aszfalt volt, ami nagyon-nagyon csúszott. Ezt tudtuk, már a pályabejáráson láttuk. Itt azonban a reggeli párának köszönhetően még egy nagyon picit talán jobban csúszott, és ezt érzékeltük végig, amikor befordultunk erre a szakaszra. Autóztunk így körülbelül egy olyan 3,5, majdnem 4 kilométert, és a cél előtt egy ilyen 3-4-500 méterrel volt egy jobbos kanyar, ahol egy féktávon egyszerűen olyan szinten csúszott fel az autó, úszott fel, amit nyilván most már értek. Valószínű, hogy a hajnali pára, ami lecsapódott, az egy nagyon picit meg is fagyott, hiszen átment mínuszba is a hőmérséklet, és ez a gyorsági szakasz, ahogy autóztunk rajta, folyamatosan emelkedett fölfelé. És valószínű, hogy elértünk egy olyan pontra, ahol le tudott csapódni a pára. Mi egy nagyon picit talán a bal szélére helyezkedtünk az útnak, ezen a részén talán jobban le volt fagyva, a négy kerék megcsúszott a féktávon, és nem lassult az autó, így csapódtunk bele a part oldalba. Korábban akik elmentek, két világbajnok, hiszen Mikkelsen és Özbergről van szó, a két norvég fiú is megcsúszott ezen a szakaszon, nekik, vagy ezen a részen. Nekik egy picit szerencséjük volt, jobban helyezkedtek jobb oldalra, és azért a jobb oldali kereküknek volt valamennyi tapadása. Ez egy nagyon extrém helyzet volt. A Mikkelsen is lecsúszott egyébként az útszélére, nagyon aranyos volt, a verseny után írt egy sajnálkozó SMS-t, nagyon-nagyon gratulált az egész szezonhoz, és hogy sajnálja ezt, és átküldte a belsőjének ezt a részletét, kivágta, és mondta, hogy mennyire egy csúszós rész volt, és hogy őt is nagyon meglepte ez a rész. Alapvetően ennyi, ott lett vége, nem volt előjele. Egyetlen egyszer, és ez egy érdekes helyzet, és amikor bárkivel beszéltem és megkérdezték, én azt tudtam mondani ebből, hogy egyetlen egyszer sem kellett a komfortzónánkon kívül lenni ezen a versenyen. Végig belül voltunk, és egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy egyszerűen balanszba voltunk az egész hétvégén. Nagyon jó volt a töltete az egész hétvégének. Nem volt nekem előjele, hogy egy ilyen balesetet fogunk szenvedni. Azóta is nyilván nehezen élem meg, mert nagyon jó lett volna a magyar közönség előtt a saját hazánkban fölállni a dobogóra. Ebben az EB-s mezőnyben egyébként is egy borzasztó nagy dolog. Magyarországon ez egy a saját tempónkból, a nettó tempónkból odaérni, ez megint egy nagyon nagy dolog lett volna. Valamiért így alakult, lehet, hogy egy pár év múlva majd fogjuk tudni. Egyet tudok, hogy jó pár évvel ezelőtt, amikor volt egy nagyobb balesetem, körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor utána abból nagyon-nagyon megerősödve tudtam továbbfejlődni. Most is ebben bízom, és bízhatunk, hogy ha össze tudjuk rakni a jövő évi hátteret, és tudunk versenyezni, akkor hasonlóan erősen fogunk tudni odaállni a rajtvonalhoz.
Egy az esetről készült nézői felvétel, egy videórészlet bejárta az internetet, de legalábbis azon részét, ahol a rallival foglalkoznak. Szemmel láthatóan egyébként nem volt nagy és látványos esés, de nagyon hirtelen lassult az autó. Ugye ennek is betudható Ferenc Ramon navigátor sérülése, akinek, ha jól tudom, 6 bordája tört el. Ő hogy van?
Igen, valószínűleg egy nagyon-nagyon rossz szögből kaptuk el, illetve ami még nagyon fontos, hogy egyáltalán nem tudott felkészülni erre az esésre, nem volt előjele, tehát ő nem nézett föl a füzetből, és valószínűleg az én kiabálásomra realizálta csak ezt, és valószínűleg kitámasztani sem tudott. Köszönjük szépen, sokkal-sokkal jobban van, otthon van, lábadozik, úgyhogy most már tud mosolyogni, és nyilván nevetni nehézkesebb. Ő talán még egy picivel könnyebben is élte meg, én nagyon-nagyon nehezen éltem meg azt, hogy kórházba került, egy hetet ott kellett töltenie, nagyon-nagyon jó kezekben volt, és tényleg nagyon nagy köszönet alapvetően a Miskolci Traumatológiának is, az Országos Mentőszolgálatnak is, nagyon-nagyon pontosan végezték a feladatukat, és nagyon jól elláttak mindkettőnket. Annyi, hogy nekem menet közben kiderült, hogy eltört nekem is egy bordám, ugyan még messze vagyok a Ramontól, de így legalább át tudom érezni, hogy szegénnyel mi történik.
Akkor neked és neki is természetesen jobbulást kívánunk. Volt egyébként ennek a balesetnek utóélete bőven, ami az egész rallira hatással volt, illetve magára a végeredményre is, de mielőtt erről beszélgetnénk részletesen, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így elmesélted, Norbi, meg gondolom, hogy nem lehet egyszerű. Hogyan élte meg a csapatvezető? Azért ezek iszonyatosan nehéz helyzetek lelkileg, gondolom én.
Igen, az kéne, hogy legyen, de nekem személy szerint lelkileg nem olyan nehéz ez a helyzet. Inkább a pozitív dolgokat ragadom ki mindig a versenyből, a hibáknak megkeresem, vagy megpróbáljuk megkeresni az okát, és abból tudunk fejlődni. Itt igazából nem lehet kiemelni bármilyen hibát. Én őszintén, amikor azt láttam, hogy nem jön az idejük, akkor az volt az első gondolatom, hogy technikai problémánk van. Tudtam, hogy a Norvi nagyon-nagyon magabiztos, nagyon egybe van, úgyhogy tudtam, hogy nem lehet más, nem lehet bajuk, valami baja van a kocsinak, ezért nem értek még célba. És az, amit az előbb Norbi említett, hogy ugyanazon a ponton hibázott két kategória világbajnok, ez számomra azt jelenti, hogy pontosan ugyanazzal a tempóval közlekedtek a Norbiék ezen a versenyen, mint ez a két említett személy, ami egy óriási dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy ők itt Magyarországon abszolút saját erőből, a szerencsefaktort kizárva azon a szinten versenyeztek, mint ők. És ez azt jelenti, hogy nem kell nagy dologra gondolni, csak mondjuk a kanyarsebességük több volt 2 vagy 3 km/h. Tehát annyira a határon kocsisztak, hogy megtörtént ez a baj. Nyilván nem jó, hogy nem tudtuk befejezni a saját hazai versenyünket, nyilván nem jó, hogy nem tudunk elindulni az utolsó futamon, hiszen abszolút reális esélyünk lett volna, hogy fölálljunk évvégén a dobogóra, egy harmadik helyre. Ennek nem örülök, de összességében nekem nem annyira negatív ez a verseny. Sajnálom, hogy őket látom szenvedni, de tudom azt, hogy ebből tényleg sokkal erősebben fognak felállni.
És akkor hallgassuk meg a promóter véleményét is. Ugye ekkor már túl voltunk egy rendkívül sikeresnek mondható szuper speciális szakaszon, ugye péntek estéről a Rabócsiringről. Lement a szombati nap, Norbiék folyamatosan jöttek előre, ott voltak az abszolút második helyén, és az első vasárnapi gyorságon megtörténik ez. Tehát ott neked, Tamás, a fejedben már az is átfuthatott, hogy nem lesznek ott a belvárosi gyorsaságin, de gondolom, hogy azért nem ennyire rideg módon gondolkodsz, hiszen Norbi a barátod is, nem csak promóterként veszel részt.
Igen, én hasonlóan a Zsoltihoz én nagyon pozitív beállítottságú ember vagyok, de azért van bennem hiányérzet, mert én nagyon szerettem volna hallani a magyar himnuszt, és erre nagyon nagy esély volt. Ugye nekünk a legtöbb munkánk promoterként pénteken volt, meg vasárnap, tehát a szombati nap az egy picit adott arra lehetőséget, hogy kimenjünk a versenypályára. Tehát saját szememmel láttam Mádon Norbit, ahogy abszolút időt fut, ez például ez egy nagyon jó élmény volt. Én is nagyon örültem a nap végén, hogy ilyen jó teljesítményt nyújt Magyarországon, és tényleg ott van abszolút az elejébe. Egyébként más magyar pilóták is, például Csomos Mixi is azért megérkezett így az elejébe, úgyhogy ő is így szurkált a nagyokat. Tehát ez mindenképpen ez jó, csak én nagyon szomorú voltam. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy most legyen egy magyar győzelem úgy, hogy viszonylag normális körülmények között tudtunk versenyezni. Amit egyébként a baleset kapcsán, amit még kiemelnék, ugye a Ramon sérülésénél, hogy az esetek nagy többségében a navigátor sérül inkább, mert ha egy másodperccel vagy tized másodperccel, de később érzékeli azt, hogy történik valami. Tehát az, amit elmond a Norbi, ezt én is tudom, mert azért évente egyszer én is el szoktam esni. Köszönhetően a pilótámnak, meg hát a sors. És hogy ez egy érdekes helyzet, hogy végül is a pilóta már tudja, hogy baj van, és egy nagyon picit az információ hozzánk lassabban érkezik el. De ez tényleg egy nagyon szerencsétlen esés volt, mert így látványra igazából nem volt annyira látványos, mint ahogy szokott lenni, és ahhoz képest az eredmény nem túl jó. Hát nem tudom, mondhatnám azt, hogy ilyen vegyes érzések vannak benne.
Szerettünk volna mindannyian magyar himnuszt hallgatni Nyíregyháza főterén, ami késik persze nem múlik. Hallottunk helyette egy lett himnuszt, amelyet egy orosz születésű pilóta tiszteletére játszottak el. Ő az a bizonyos Nikolaj Griazin, aki megnyerte a futamot imponáló magabiztossággal és egy nagyon szép versenyzéssel. Igen ám, de utólag kiosztottak rá egy 15 perces büntetést. Ezt majd mindjárt kivesézzük és megbeszéljük, de néhány nappal a Rally Hungary után Griazin kitett a Facebookra egy posztot, ezt lefordítottuk, igyekeztünk tűpontosan minden finomságot visszaadni. Hallgassuk meg, hogy Griazin tehát miután elvették tőle a győzelmet. Hogyan nyilatkozott erről az esetről a Facebookon, az interneten?
Elnézést kérek, amiért pár napig csendben voltam a Rally Hungary-t követően. Kellett egy kis idő ahhoz, hogy feldolgozzam, mi is történt velünk a győzelmünk után. Talán már hallottátok, hogy a versenyfelügyelők kiszabtak ránk egy 15 perces büntetést, amiért nem álltunk meg egy balesetet szenvedett autó mellett. Mielőtt azt gondolnátok, hogy ennyire felelőtlenek lennénk, szeretném megosztani veletek, hogy mi történt. Ahogyan közeledtünk ahhoz a kanyarhoz, ahol a baleset bekövetkezett, már ott volt két sportbíró. Egyikük sem jelezte, hogy álljunk meg, még csak nem is zászlóztak, illetve a balesetet szenvedett versenyző is ott állt az autója mellett, és intett, hogy lassítsunk le. Mi lelassítottunk, és láttuk, hogy már sokan állnak a kocsi körül, amiből arra következtettünk, hogy minden rendben van. A versenyfelügyelőknek igazuk volt. A balesetet szenvedett versenyző kezében sem az oké, sem pedig az SOS tábla nem volt ott. Mi pusztán abból indultunk ki, amit a kezével mutatott. Zavaros helyzet volt, de valóban meg kellett volna állnunk. Megtanultuk a leckét, köszönjük a bíztató szavakat, de nem kell bírálni a versenyfelügyelők döntését, mi elfogadtuk azt. Másrészt pedig megnyertük a versenyt, méghozzá kiegyensúlyozott teljesítménnyel, és ez volt a célunk, mert a futam része volt a 2022-re történő felkészülésünknek. Viszlát a következő versenyünkön.
Nyilatkozta tehát a Facebookon Nikolaj Griazsin, ez a ti baleseteteknél volt?
Igen, a miénknél volt, igen.
A te szemszögedből ez hogy nézett ki?
Ő rajtolt mögöttünk 2 percen rajtol az első 10, ugye mivel másodikak voltunk, megfordították a mezőnyt, és azért mi voltunk a 9. autó ezen a ponton. Valóban abban a 2 percben realizáltuk azt, hogy Ramon nincs jól, és a sportbíró jelezte a rajtba és a többi rádiós pontra, hogy mentő kell, és elindították a mentőt. Tehát a Griazsin után azt hiszem, hogy a mentő az adott pontról be is jött a pályára. Mikor ő odaért, valóban nekem több időm nem volt, nem volt időm elővenni a táblát, nekem is komoly fájdalmaim voltak. Én lassítottam őt, és mutattam, hogy merre tudja kikerülni az autót. Lehet, hogy ki kellett volna elé állnom, és elmondanom, hogy mi történt. Én bennem végig az munkálkodott, hogy tudjuk már, mi a baj, amit ő egyébként el is mondott, hogy tudjuk, hogy mi a baj, és idézőjelben ne lábatlankodjon ott, mert semmi nem fog történni azzal, hogyha ő megáll, és én elmondom neki, hogy mi történik, úgy, hogy a cél ott van 300 méter vagy 500 méterre. Én ezért nem is állítottam őt meg. Az oké táblát, még egyszer mondom, nem volt időm elővenni, de ha elő tudom venni, akkor mit mutatok neki? SOS-t vagy okét? De azzal megint csak ugyanazt érem el. Tehát ebben az egészben egy picit én is hibásnak érzem magam, és egyébként nagyon aranyos volt, mert beszéltünk akkor este, amikor ezt én is realizáltam vasárnap este, hogy őt megbüntették. És én nagyon sajnáltam, és őszintén bocsánat kértem, és nagyon jó fej volt, és írt nekem egyet, hogy egy picit se legyen lelkiismeret furdalásom, semmi probléma ezzel az egészen, valóban nekik meg kellett volna állni, és igazából a Zsolti világosított föl arról, hogy miért cselekedtek ők rosszul. Nekünk is egy nagy tanulság volt ez egyébként, mert nem biztos, hogy fordított helyzetben, ha mi közelítünk egy ilyen versenyzőpároshoz, és ugyanezt a jelzést kapom, akkor jelen esetben akármi megálltunk volna, lehet, hogy ugyanígy cselekszünk és viselkedünk, és akkor lehet, hogy mi kapunk egy ilyen büntetést, és mondom, hogy Zsolti mondta el, és ennek egyébként nagyon beszédes volt a magyarázat.
Zsolt, akkor nekünk is mondd el, légy szíves meg a hallgatóknak. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
Igazából a legeslegfontosabb ebben a veszélyes sportban a biztonság. És a felügyelőknek és a versenyzőknek, mindenkinek tudomásul kell vennie azért, hogy egymás biztonságért mindent meg kell tenni. Ezért hozzák azokat a nagyon szigorú szabályokat, amit nekünk követni kell. Én tudom azt, hogy egy ilyen szituációban a Griazsin nyilatkozata, nem tudom, amíg lejátszottad, volt egy fél perc. Ennyi mindent nem tudsz végig gondolni egy versenyszituációban, amikor megérkezel egy helyszínre 2 másodperc alatt. Én nem gondolom, hogy ezt végig tudod gondolni. Lehet, hogy a navigátor nem is realizálja, mert éppen nem néz föl. A pilóta azzal van elfoglalva, hogy összeszedje az autóját esetleg egy csúszós kanyarba, tehát nem gondolom, hogy ez mind végig tud játszódni az ember fejében. A szabály egyértelműen fogalmaz, és ők ezt a szabályt nem tartották be, ezért megkapták a büntetésüket, amivel igazából vitatkozni nem lehet.
Bocsát, hogy fogalmaz a szabály?
A szabály úgy fogalmaz, hogyha megérkezel egy baleset helyszínére, és nem látod mind a két versenyzőt kint a versenyautóból, vagy nem látod az egyik versenyzőt okétáblát mutatva, vagy a két karját a feje fölé emelve párhuzamosan, mert ugyanezt jelenti az oké, akkor meg kell állnod. Mert sosem tudhatod azt, hogy ha egy pilóta ott van, és nem mutat neked semmit, a Norbi azt mutatta, hogy lassítson. Nem tudhatod, hogy a Norbi beverte a fejét, nem tudhatod, hogy mi van azzal a versenyzőtársaddal, aki a versenyautóba ül, és mondjuk olyan állapotban van, hogy ettől a pilóta sokkos állapotba került, és azt se tudja, hogy milyen rendezvényen van. Ezért van egy nagyon egyértelmű szabály, és ezt mindenkinek be kell, hogy ivódjon a zsigereibe, hogy igenis, ha ilyen baj van, és nem egyértelműen azt látod, amit a szabály leír, meg kell állni, majd az idődet jóvá írják. És tudom, elfogadom, hogy ezt a döntést meg kell hozni 1-2-3 másodperc alatt. Ha nem tudod meghozni, vagy rossz döntést hozol, akkor ugyanígy, hogy a Griasin elfogadja a büntetését, el kell fogadni a büntetést.
Ugye azt fontos elmondani, hogy minden autónak kötelező felszerelése ez a bizonyos tábla, és ez nyilván azt a célt is szolgálja, hogy a pilóta tudatában van-e a történéseknek, hogy jelezze a külvilágnak, akár a felfelé tartott karjaival, igen, akár a táblával, hogy rendben vagyunk, és mi is pontosan tudjuk, hogy mi történik körülöttünk.
Pici észrevétel, teljesen egyetértek mindenkivel, és ez egy nagyon érdekes helyzet, mert mindenki jó hiszemű volt, de mindenki elkövetett egy pici hibát. És itt egyébként a szabályalkotónak teljesen igaza van, meg a Zsoltnak is. Itt nincs appelláta. Az esetek többségében, persze ezt nem lehet előre megmondani, hogy mondjuk ki sérül egy balesetben, de azért ez a navigátornak a dolga. Tehát én, mint navigátor, minden egyes esetben az elmúlt években, amikor egy ilyen balesetet szenvedtünk, az első dolgom az volt, hogy azonnal kerestem a táblát és kiálltam az út mellé, sőt, a háromszöget is ilyenkor körülbelül egy ilyen 100 méter vagy 150 méterre ki kell rakni, hogy figyelmeztetni tudjuk a következő autót, hogyha nincs ott sportbíró, hogy lassítson. Ez egy navigátorba teljesen rutinszerűen benne van. És szerintem egy pilótában meg nem. Tehát nem akarom egy picit én is a Norbit most itt kvázi felmenteni, de másképp gondolkodik egy pilóta meg egy navigátor. Mi, nem tudom, a mi rutinjainknak ez egy része, de ennek ellenére az van, amit a Zsolti mondott.
Tehát sajnos nem jelent. Tehát ha baleset van és nagy baleset van, akkor az nincs kettő egyforma. Mindig mindegyik különbözik. És az a jó, hogyha versenyzőpárosok nem találkoznak ilyen helyzetekkel, hogy kell viselkedniük, és erre nem is lehet felkészülni. Lehet, hogy épp egy olyan helyen van a baleset, hogy tényleg nem tudja felfogni, hogy mi történik, mit mutatnak neki. Tehát, de a szabály a szabály, és a szabály az ő védelmükben van kitalálva, és itt nem lehet a biztonság mesdjén nem lehet engedményeket tenni, mert ez egy nagyon komoly játék.
Igen, ugye nagyon érdekes, hogy nagyon sok mindenre föl lehet készülni, de ezt a adott esetben sokkos idegállapotot, ezt semmilyen körülmények között nem lehet szimulálni, még a Fit for részben sem Mati Zsoltiékkal. Baromi sok mindent lehet begyakorolni, tényleg automatizmussá alakítani, de vannak helyzetek, amire nem lehet fölkészülni.
Abszolút, egyetértek, így van.
Ami még ehhez a történethez hozzátartozik, hogy ugye a mentőautó elindult értetek, és egy francia pilóta, Johan Bonato, aki végül azt hiszem a 8. helyen végzett, és összetettben is ezt a helyet foglalja el, ő azonnal azt nyilatkozta, hogy ő nem tudott arról, hogy előtte van a gyorsasági szakaszon egy mentőautó, és szerinte borzasztó veszélyes volt az, hogy ő nagy sebességgel megérkezett, és egyszer csak feltűnt előtte egy mentőautó. Ebben a podcastban azt gondolom nem tisztünk a versenyrendezés ügyeit megbeszélni, már csak azért sem, mert a rendező részéről nincs itt senki, hogy reagálni tudna. De ti ezt hogy éltétek meg másodpercekkel, percekkel a történések után, vagy éppen a francia pilóta nyilatkozata után? Ez egy ijesztő helyzet volt szurkolóként, amikor ezt hallom, hogy a versenyző lejön a gyorsasági szakaszról, és azt mondta, hogy előjelét nem látta annak, hogy bele fog szaladni egy mentőautóba, azért ott az ember fölsziszen, hogy hú.
Ez szintén a biztonsággal kapcsolható össze. Tehát én, aki jellemzően nem megyek ki a pálya szélére, hanem a szervizparkból követem a verseny eseményeit, mindig elborzadok, amikor olyan dolgokat látok, hallok, ami a nézők, versenyzők biztonsága ellen van, vagy nincs azzal összhangban, hogy tehát azt tudomásul kell venni, hogy itt komolyan megsérülhetnek emberek. Az, hogy kinek a felelőssége, vagy kihozott rossz döntést, vagy nem hozott rossz döntést, vagy hozott döntést, csak az nem jutott el az adott emberhez, ez nem az én tisztem eldönteni. Minden esetre ez nagyon rémisztő, hogy számunkra civil, mert számunkra a mentőautó is egy civil, egy lezárt gyorsasági szakaszon egyszer csak feltűnik. Tehát a versenyzőnek az a dolga, hogy a lehető leggyorsabban végigmenjen, nem számít ilyen terepakadályokra, hogy ott van előtte egy mentő. Tehát szerintem ez egy óriási biztonságtechnikai hiba.
És azt még tegyük hozzá, hogy azt hiszem Andreas Mikkelsen is közzétett egy videót, amiben arra kérte a magyar rali szurkolókat, hogy ne álljanak annyira közel a pályához, mert egyszerűen veszélyesnek érezte.
Ilyen videót a Norbi is közzétett.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ezt menet közben mi is megcsináltuk. Tőlem teljesen szokatlan módon csináltam egy nagyon gyors bejelentkezést. A normál etap útvonalon megálltam, miközben jöttünk be erről az ominózus szakaszról a szervizparkba, ahol egy nagyon hosszú etap útvonal volt, és ez belefért, és én is csináltam egy rövid videót arról, ahol kértem a szurkolókat, hogy egy picit vigyázzunk egymásra, magunkra, mindenkit várnak otthon. Volt olyan pozíció, én Mádon, a mádi gyorsági szakaszon éltem ezt meg mindkét alkalommal, amikor tényleg olyan helyre álltak, ahol ők azt hiszik, hogy el tudnak lépni, hogyha baj van, de annyira iszonyatos tempóval érkezünk oda, hogyha ott elszabadul az autó, akkor ott igazán nagy baj van. Ez rémisztő volt belülről megélni, el kell mondjam, tényleg nagyon nagy élmény volt Magyarországon, és mindig nagyon nagy élmény, így amióta az Európa-bajnokságon megyünk, még nagyobb élmény a saját közönségünk előtt versenyezni, de ez rémisztő volt, ijesztő volt, és féltettem őket.
Ezen a ponton szerintem nagyon fontos elmondanunk azok kedvéért, akik talán nem értik és nem érzik a különbséget a promóter és a versenyrendező feladatkörei és felelősségi körei között, hogy mit csinál a promóter Tamás, és ehhez képest mit csinál a rendező. Mondom még egyszer, hangsúlyozom, anélkül, hogy most felelősségre vonnánk a rendezőket, hiszen ez nem ennek a terepe.
A promóter alapvetően a szerződést köt a nemzetközi promóterrel, aki itt ebben a versenysorozatban a Eurosport Events, még idén, de erről is beszélhetünk majd. Idén belépett egy új promóter a Humda személyében, ami rendkívül szerencsés, úgy gondolom, mivel van egy állami támogatás a rendezvény mögött, és a nemzetközi promóternek is nagyobb biztonságot ad egy állami céggel szerződni. És a promóternek az a dolga, és mi ezt csináltuk az elmúlt években, és most is a Humda partnereként, hogy értékesítsük azokat a jogokat, amik a versenysorozat kapcsán erre az országra, lokációra megérkeznek, erre az időszakra, szponzorokat, támogatókat hozzunk be a rendezvényre elsősorban, mert azért ez egy drága mulatság, és a második pedig, hogy olyan jellegű produkciókat találjunk ki, ami egy picit segíti közelebb hozni a közönséghez, tehát eladhatóbbá teszi ezt a sportágat. Mert azért a rally az nehezebben eladható, mint mondjuk egy olyan zárt pályás verseny, ahol belátod mondjuk egy salakmotor verseny, ahol látod az egész pályát, vagy mondjuk egy rally cross, ahol mondjuk a 80%-át látod. Ezért a mi feladatunk az volt, hogy az előző évekhez hasonlóan, hogy megcsináljuk a Super Speciált, ami egy nagyon látványos rendezvény, arról szól, hogy a közönség igazi párharcokat lásson, ott egy ilyen nagyon klassz szinkronpályán mennek a versenyzők egyszerre, kicsit beszorul a hang, ott van hozzá hangtechnika, fények, ugrató, egy kiváló speaker, és ez a show része a rendezvénynek. És ugyanígy vasárnap a városi gyorsasági, ami arról szól, hogy egyrészt szerintem versenyzői szemmel nagyon jó, hogy ilyen gyorsasági menni, ezt majd a Norbi el tudja mondani, ez több versenyen is van, és ez nem egy slalom, hanem ez egy igazi gyorsasági, egy épített gyorsasági, egy nagyon komoly városnak a belvárosában, és azt is látni kell, hogy az a város, aki befogad minket, ott adni kell valamit, meg kell köszönni, és az ott lakó emberek ki tudnak jönni gyakorlatilag otthonról, és testközelből megnézik a világsztárokat. Közel 15 ezer ember van minden évben a belvárosi gyorson, a legmagasabb biztonság mellett, tehát ez itt nem ismerünk tréfát, tehát a legmagasabb biztonság mellett kell megépítenünk a pályát úgy, hogy nagyon jól brandingelhető legyen, és nagyon sok néző lássa. És akkor emellett vannak még a rendezvényen olyan pontok, ami mondjuk a promóter szempontjából nagyon fontos. Ilyen például a rajtszéldobogó. Rengeteg kép készül arról, hogy megérkeznek a versenyzők, örülnek, a rajtnál ugye tele vannak elvárásokkal, meg izgalommal, a célba jön a bajnokavatás, a pezsgő, stb., de ennek meg kell adni a módját. Tehát mi elsősorban ezekkel foglalkozunk.
Ez viszi a hírnevét egyébként az országnak, vagy ez is nagyon-nagyon viszi a hírnevét. Egyébként a városi gyorságira reflektálva maximálisan egyetértek Tamással, és versenyzőként egyébként tök jó volt rajta menni ezen is, és még egy hasonló van Csehországban a Barum Rallin, ami mondhatom, hogy a leglátogatottabb verseny, az egyik leglátogatottabb verseny az év folyamán. Ott annyi nehézség van, hogy ott sötétbe megyünk. Tehát ott nagyon korán kezdenek világosba, és ott sötétbe megyünk, sötétbe jön úgymond az élmezőny. Nekünk nincs vele bajunk, de én azt gondolom nézőként az nem akkora show, mint amikor napközben látják világosban az autókat, hiszen ott azért belevilágít az arcukba az óriási extra fény, ami ugye az a versenyautón van. Nekem tavalyi évben is, és azelőtt is nagyon tetszett, és mind a kétszer egyébként nagyon jó időt tudtunk rajta autózni.
Igen, tehát a versenyzők csinálják a showt, amit a promóter még jobban megpróbál eladni, és lehetőség szerint a versenyrendező pedig jól igyekszik megszervezni a versenyt. Miközben hallgatlak benneteket, az merült fel bennem, hogy a magyar automotorsportnak tényleg nagyon-nagyon hosszú évekre visszamenő múltja van, és komoly gyökerei vannak, és itt felhalmozódott egy szakmai tudás. Hát a Forma 1-ben mindig elmondják, hogy a magyar sportbírók a Hungaroringen olyan jó ütemben kék zászlóznak, ahol egyébként szinte a világon sehol máshol, vagy a VTCR-ben, és így tovább. Tehát nehogy az legyen, hogy a versenyrendezést kockáztatjuk azzal, hogyha ilyen bakik becsúsznak. Lehet, hogy egyébként majd érdemes lenne egyet beszélgetni a versenyrendezőivel is ezekről a dolgokról. Abszolút nem felelősségre vonásképpen, csak megbeszélni, hogy vajon ők ezt az egészet hogyan élték meg.
Ez egy nehéz kérdés. Itt azért az elmúlt években láttunk komoly széthúzásokat, egy biztos, és nem bántva senkit, mert azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül egyben biztosak lehetünk, mindenki a jót akarja, mindenki azt akarja, hogy jó legyen a rendezvény. Talán nem minden információ van meg mindig mindenkinél. Én azt látom kívülről, és most mondhatom, hogy egy picit kívülről ezt az egészet, amióta nem versenyzem Magyarországon. Sajnos van egy pici széthúzás. Egy ilyen rendezvényt muszáj észrevenni, hogy csak és kizárólag akkor lehet jól megcsinálni, ha ezek a csoportok, érdekcsoportok, oldalak, hívjuk bárhogy, egyszer összefognak és leülnek egy asztalhoz közösen. Ha ez megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy jól meg fogjuk tudni csinálni, hiszen mindenki hozzá fog tudni egy szeletet rakni a tortához. Sok esetben biztos, hogy ellenszélben kell dolgoznia vagy valakiknek, nem feltétlenül ezen a versenyen, hanem úgy ámblok a versenyeken Magyarországon, a rally versenyeken. Ezt muszáj lenne valahogy egy közös platformra hozni, és én azt gondolom, hogy akkor igenis jó rendezvényeket és ilyen bakiktól mentes rendezvényeket lehet majd csinálni.
Az Európa-bajnokságból még egy futam hátra van, ugye a Kanári-szigetek november 18-a és 20-a között rendezik a szezonzáró futamot az EB-n, hát az nyilván Zsolt, illetve a te szavaidból is kiderült, hogy sajnos azon már nem tudunk nektek szurkolni, úgyhogy készültök 2022-re?
Ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, én nagyon-nagyon bízom effektíven magamban, elsősorban magamban, utána másodsorban azokban az emberekben, akik körülvesznek és segítenek minket, engem ebben. Én bízom abban, hogy össze fogjuk tudni rakni azt a hátteret, ami ahhoz kell, hogy 2022-ben oda tudjunk állni a rajtvonalhoz. Minden évben úgy vagyok vele, hogy évvégén ugye Magyarországról az autósportot finanszírozni, az autósportot összerakni azért nem egy egyszerű feladat. Itt nem nagyon vannak 2-3 éves szerződések, itt általában éves szerződések vannak. Ezáltal szeptemberben mindig el kell indulnunk, és elkezdeni összegründolni, összerakni azt a hátteret, amivel oda tudunk állni a következő idényre. Most érzem azt igazán magamon, és egyébként ez nagyon furcsa ez érzés, mert ahogy megyünk bele az időbe, és ahogy múlik el egyre jobban a Rally Hungary, egyre jobban érzem azt, hogy ez egyre erősebb bennem az az érzés, hogy én nagyon ott szeretnék lenni, ott akarok, ott szeretnék lenni a 2022-es rajtnál. Azt gondolom, amit a beszélgetésünk elején is mondtam, megérkeztünk az élmezőnybe, a nettó saját tempunkból. Megérkeztünk oda, hogy megismertük a pályákat, megismertük az egésznek, az egész lebonyolítási rendszert, ismernek minket, ismerik a csapatvezetésünket. Mindannyian ezt megismertük, ezt az egész sorozatot, és én azt gondolom, hogy most jöhetne el az az idő, amikor igazán tudunk harcolni rögtön az elejétől kezdve, a bajnokság elejétől kezdve a dobogóért, és talán titkon még egy kicsit magasabb pozícióért.
2022-ben pedig már új szelek fognak fújni, ahogy Tamás korábban már tettél erről említést, más promóterhez kerül az Európa-bajnokság is, ugyanaz lesz a promóter, amely a Rally VB-t is promótálja globálisan. Egyébként jó érzés volt ide bejönni, mert egyrészt Norbitól kaptam egy Skoda Rally Team Hungária pólót, nagyon szépen köszönöm, büszkén fogom viselni. Tamásiktól pedig kaptam egy ERC sapkát, ami azért egy szépen lassan letűnő kor egyik utolsó tárgyi emléke, mert ezen még rajta van a Eurosport Event, na ez már innen le fog kerülni jövőre. Mennyiben lesz más szerinted az EB, hogy a világbajnokság promótere fogja szervezni vagy promotálni?
Nekem személyesen egy közel 5 éves korszak zárul le, mert 5 évvel ezelőtt kezdtünk el tárgyalni erről az egész projektről a Eurosport Events képviselőjével, Jean-Baptiste Leyel, és volt egy kandidáló futamunk, ugye, és három futam, úgyhogy lezárult egy korszak. Eurosport Events is egy rendkívül tapasztalt promóter. Mondhatom azt, hogy kiváló kapcsolata volt végig a VRC-vel, ebben az évben is folyamatosan együtt dolgoztak, egyeztették a naptárokat, és nem titkoltan egymásra épült a két rendezvény. Az ERC sorozatnak az a célja, hogy kinevelje azokat a pilótákat, akikből föl lehet tölteni a VRC-t. Ez a folyamat szerintem még profibb lesz, még jobban fel fog gyorsulni, az jó, hogy egy kézben lesz a kettő, de a legnagyobb változást én média oldalon várom, egyszerűen a VRC kezében egy olyan elképesztően magas színvonalú technológia van, közvetítés, ez a VRC live közvetítés kapcsán, ami egy előfizetéses szolgáltatás, és igazából egész évben az összes versenygyorságit élőben tudod nézni, ráadásul több nyelven, tehát hogy bekapcsolódnak a versenyek a versenysorozatba, most már idén már spanyol nyelven is például, és olyan technikai színvonalom, ami megdöbbentő. Tehát, ami úgy gondolom, hogy a mai koroknak megfelelő. Tehát én abba várom a legnagyobb változást, hogy a promóter pontosan azt fogja tenni, hogy még jobban eladhatóvá tegye ezt az egészet, még vonzóbb lesz, és talán még keményebb mezőny lesz. Bár erre nem panaszkodhatunk, mert idén én tényleg úgy gondolom, hogy ez világszínvonalú volt. Nem véletlenül nyilatkozta egyébként a Mikkelsen azt, amikor egy héten belül két világbajnoki címet nyert, hogy ő úgy gondolja, hogy nehezebb volt megnyerni az Európa-bajnoki címet, mint a VRC 2.
Igen, ugye VRC 2 és Európa-bajnoki címet szerzett valóban egy héten belül, és a Eurosport Events neve egyébként más szakágakból is ismerős lehet, nem kell messzire mennünk, a VTCR-nek, ugye a Túrautó Világkupának is ők a promóterei.
Így van. Úgyhogy tényleg... És ez marad is egyébként a jövőben.
Óriási tapasztalattal rendelkeznek ebben. Még egyszer, tehát Mads Özberg nyerte a Rally Hungaryt, miután Nikolaj Griazsint egy 15 perces büntetéssel sújtották. Mikó Márcsik lett a második, a lengyel pilóta, Hadik András pedig a harmadik helyet szerezte meg abszolútban, ezzel ő lett a magyar bajnoki cím tulajdonosa is újra. Nagyon szoros volt a csata Csomós Miklós és Hadik András között. Efrén Larina lett a negyedik, Campedelli az ötödik, és András Mikkelsen a hatodik helyen zárt. Ezt csak azért mondtam el, mert ezzel bebiztosította az Európa bajnoki címet a norvég pilóta. És ha az ember böngészgeti az eredmény listát, sajnos egy másik herciget sem talál rajta, hiszen ugye ketten indultatok, nem csak Herzig Norbert, hanem Herzig Patrik is ott volt a rajtlistán, és hát nagyon érdekes történeteket ír néha a sors, vagy ki tudja micsoda, vagy kicsoda.
Igen, most már tudok rajta mosolyogni, bár őszintén akkor is tudtam mosolyogni, mert azonnal tudtam, hogy nincs komoly baj, és egy piciki csúszás volt csak. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, nagyon sokat beszélgettünk erről Patrikkal. Akkor, amikor mi elestünk, és a mentő elhozott minket onnan, akkor ahogy találtam egy pici térerőt, én a mentőből felhívtam a Patrikot, ők ugye várták a rajtot, miattunk ugye nem rajtolt a mezőny, és még a rajtba állt, és az érdekes másik az, hogy az okos órája fönn volt a kezén, amit egyébként szóltam, hogy szerintem vegyelen versenyre, mert ugye azonnal érzi rezek, hogyha megjön egy SMS-e, és a gyorság közben megjön, szerintem egy ilyen SMS az zavarja. Na, ezt most nem tette meg, és már be volt öltöző, és érezte, hogy rezeg a és ránézett, és látta, hogy én hívom, és akkor fölvette, és elmondtam, hogy na, minden oké, minden rendben van, csináld, élvezd, és koncentrálj feladatodra, minden oké velem, de ha befordulsz erre a szakaszra, akkor itt és itt figyelj, alapvetően csúszik az utolsó 3,5-4 kilométer egy nagyon-nagyon fehér aszfalt, egy csúszós fehér aszfalt, és a rajt, vagy a céltól kb. 300-500 méterre egy jobbos kanyar, előtti féktáv csúszik, de fogod látni az autónkat, mert oda van félrehúzva a kanyar elé. És azóta megnéztem a belső kamerás felvételét, és egy érdekesség egy pillanatra kihagyott. Tehát látszik, tudja, hogy szóltam, és ezért nagyon-nagyon óvatosan közelíti meg a féktávon is ezt a kanyart. Azonban, amikor odaér az autónk mellé, akkor én úgy látom belőle, hogy egy pillanatra elkapta a fejét, és meg akarta nézni azt, hogy apukának mennyire sérült az autója. Borzasztó emberi egyébként, ami ott történik, és az a pici ott kimarad, és ezáltal egy picit ott kvázi hosszabb lett a féktáv is. 3,5-el lecsúszott a kanya ugyanoda, ahova mi, nagyon sokkal, ő 3,5-el. Csak egy nagyon picit megütötte a futómet, és ezért nem tudta folytatni, a nézők ki is szedték őt. Úgyhogy azért azt látni kell, hogy ezt felnőttként, kvázi gyerekként, hiszen ő azért még bármennyire 18 éves, még egy picit azért mindig gyerek, ezt nem tudta valószínű kezelni. Én azt gondolom, hogy ő látni akarta, hogy mennyire sérült az autó, és ez vitte el a figyelmét.
Szinte méterre pontosan ugyanott esett ki apa centire. És fia. Centire.
Most legalább van kanyar neve, vagy van családneve annak a kanyarnak.
Hát ezek után nem lehet.
Az Erdőbénye tájai szakasznak van ez a kanyarja, mostantól Herci kanyar.
A Herci kanyar. Egyébként a fiatalokra visszatérve nagyon sok fiatal versenyző volt az ERC-ben, és az M-Sport Lengyelország csapatfőnöke vagy főnöke Maciej Voda azt nyilatkozta, hogy közelről végignézni Sami Pajari és John Armstrong csatáját. Ugye Pajari junior világbajnoki címet szerzett szintén nem egészen egy héttel azelőtt. Fantasztikus élmény volt, és leesett az álla, hogy milyen tehetséget és milyen tempót látott ezeknek a fiatal pilótáknak a részéről. Tehát tényleg itt van az új generáció, és itt dübörögnek az ajtón.
Igen, és nagyon jó ez a kategória, ez a Rally 4-es kategória, nagyon népes mezőny volt, körülbelül 20 autó, nagyon sok magyar pilótával. Érdekes volt látni, hogy például ugye László Martin ilyen jó teljesítmény nyújt, mert ő neki van most a legnagyobb nemzetközi tapasztalata ebbe a mezőnybe, tehát nagyon sokat számít az, hogy nemzetközi tapasztalatod van, de hát ez a finn gyerek, ez elképesztő. Tehát én úgy gondolom, hogy őt nagyon hamar még gyári csapat közelébe fogjuk látni. Szerencsés országból érkezik rally szempontból, és érdemes megnézni a belsőit, hát nem nagyon idegeskedik, tehát nagyon finoman vezet. Hihetetlen ügyes volt. És érdekes ugye, hogy azt mondják, hogy most a Ford hátrányban van, mert most már ugye, ahogy a Peugeot az egy kicsit jobb, erősebb, most kijött a Renault, ami még erősebb, erre az első két helyen két Ford szépen így agyonverte a mezőt.
Fantasztikus külön csatát vívtak ők egymással. A végeredményét a Rally Hungary-nek legalábbis az élmezőnyt már elmondtam. Ahogy most áll a bajnokság egy futammal a vége előtt, ugye András Mikkelsennek 191 pontja van, már bajnokként ünnepelheti a 2021-es esztendőt. Mikó Márcsik és Efrén Larena azonban még óriási meccsben vannak az összetett béli második helyért. 135 pontja van a lengyel pilótának és 121 Efrén Larenának. Ez ugye egy 14 pontos differencia, 40 pont szerezhető még a szezonzáró futamon, tehát bőven nem lefutott ez a verseny. Illetve az RC3-ban is megy a küzdelem Jean-Baptiste Franceschi és Pep Bastas között. Ők harcolnak a bajnoki címért. Bastasnak legalább 29 ponttal kellene többet szereznie Franceschinél, hogy bajnok legyen. Bastas Nyíregyházán kiesett, el is mondta, hogy kockáztatott, ez benne van a raliban, érezte a bajnokság miatt, hogy neki picit jobban kell mennie, és sajnos nem jött össze neki. Nagyon szimpatikusan egyébként a csapatától azonnal elnézést is kér, de még nem dőlt el a dolog, ez is majd a Kanári-szigeteken fog eldőlni, november 18-a és 20-a között. A záró gondolat megfogalmazására megadom mindenkinek a lehetőséget, mert ez nem titok, hogy mivel Norbiék sem indulnak a Kanári-szigeteken, sajnos így idénre lezárjuk a jobb három szigorú, de csak azért, hogy feltöltődve és még több energiával telve térjünk vissza majd 2022-ben. Tamás, akkor milyen volt ez a 2021-es év nektek?
összességében inkább az elmúlt három évet nézem, tehát 2011 a mecseki IRC futam után, most újból azért most három évig megérkezett a világ elit Magyarországra, én ezt nagyon nagy eredménynek tartom. Nekem promóterként, vagy mint a promóter partnereként az a legfontosabb, hogy ezt folytassuk, tehát szeretném, hogyha jövőre is rendeznénk Európa-bajnoki futamot. Rendkívül nehéz férfias verseny a miénk, minden évben más kihívásokkal. Ez egyébként nem probléma, mert a ralliba tökös srácok vannak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. Itt ugye a Zemplén rallit próbáltuk meg föltámasztani, ehhez kellett egy város, Nyíregyháza, nagyon szeretném megköszönni nekik, nagyon jó házigazdái ennek a rendezvénynek, nagyon együttműködőek, mindenhol azt nézik, hogy segíthetnek minket, úgyhogy visszük a hírét, azért Magyarország egy nagyon szép területének, a Zemplénnek, a Tokaji borvidéknek, ezt szeretnénk tovább csinálni.
A tökös csapatvezető hogyan készül 2022-re?
Hát egyrészt leginkább remélem, hogy jövőre is találkozhatunk a Rally Hungaryn, az új promóter égisze alatt, nemzetközi promóter égisze alatt, hogy ő is akarja ezt a rendezvényt. Aztán a mi csapatunk szempontjából én azt gondolom, hogy abszolút is, és ezt nagy képűség nélkül hadd mondjam azt, hogy ismerjük a receptet, a siker összetevőjét. A kezünkben van mondjuk az összes összetevő, és remélem, hogy tudunk vele úgy sáfárkodni következő évben, hogy ki tud belőle kerekedni egy jó eredmény, egy évvégi jó eredmény. Tudom azt, hogy aszfalton gyakorlatilag ott vagyunk az elejében. Murván még sokat kell dolgoznunk, ahhoz képest sokat, de tudjuk azt, hogy mind kell dolgoznunk, és ez nekem abszolút pozitív, úgyhogy csak tekintünk előre.
Mi is ugye elkezdtük ezt az európai projektet több mint három évvel ezelőtt, Ramonnal és Zsoltival így közösen. Amit a beszélgetésünk közben is mondtam, én úgy érzem, hogy megérkeztünk ide, mostanra az élmezőnyben. Amit Zsolt is említett, aszfalton mindenképpen, Murván van pici hátrány, de tudjuk, hogy min kell változtatni. Én azt gondolom, hogy az életemben semmit nem kaptam soha könnyen, soha, mindig valamiért a sors úgy akarta, hogy mindenért nagyon keményen meg kellett küzdjek, és az élet más területén is így van. Azonban borzasztó szerencsés vagyok, mert mindig kapok lehetőséget, hogy bebizonyítsam, hogy én tudom azt, amivel éppen foglalkozom. Ez így volt a magyar bajnoki címeknél is, rengeteg év ment el úgy, hogy valami picivel mindig elcsúsztunk, vagy nem volt olyan technikánk, vagy egy kicsit szerencsétlenek voltunk, vagy műszaki hibánk volt, és aztán egyszer csak volt egy áttörés, utána a folyamatában tudtuk nyerni a bajnoki címeket, és így jutottunk el a 4 magyar bajnoki címig. Én azt gondolom, hogy mostanra megtanultuk, ahogy Zsolti is mondja, megvan a recept, és a lehetőséget kell összeraknunk, hogy élni tudjunk vele. Én azt gondolom, hogy nyilván mindent el fogunk követni, és én érzem, bízom benne, legbelül bízom abban, hogy oda fogunk tudni állni 2022-ben a rajtba, és előtte fogunk tudni csinálni, illetve közben egy olyan tesztprogramot, amit az idejében elkezdtünk, és évvégén egy év múlva ilyenkor úgy fogunk beszélgetni, hogy nagyon-nagyon széles lesz a mosoly az arcunkon.
A vonalban pedig itt van a navigátor Ferenc Ramon. Ramon, az imént még arról érdeklődtem a pilótánál, a versenyzőtársadnál, Herczig Norbinál, hogy vagy, de akkor most jó, hogyha a tesszádból is halljuk. Remélem azt, hogy jobban, hogy vagy.
Szia Zoli, megköszöntök mindenkit. Alapvetően igen, lényegesen jobb a helyzetem, mert most már igazából a nagy kérdéseim nincsenek. Nem vagyok elkeseredve, úgyhogy ez egy nagyon jó pont. Nagy fájdalmaim szerencsére nincsenek, amit a dokik nem értenek, hogy miért. Én se, de örülök neki. Tehát nem kell fájdalomcsillapítón lennem, pedig 7 darab bordám eltörött, ami necces, hogy abból 3 a gerinc mellett közvetlenül, és emiatt izgultak. Igazából nekem így összeesett légmellett kaptam, azt hiszem úgy hívják.
Van ilyen, és még hallani is ijesztő.
5 percük volt, hogy becsövezzenek, az nem volt kellemes, mert egyértelmű, hogy nem altattak, meg semmilyen nem volt. Ugye meglékelték a mellkasomat, úgyhogy, de azon túl vagyok már, tehát már nincsen bennem. Ezért saját felelősségemre haza is engedtek, itthon vagyok, tartom a kapcsolatot az országos baleseti intézettel, hihetetlen mértékben segítőkészek voltak, tudván azt, hogy COVID van, és tényleg mondták, hogy be sem menjek a kórházba, csak akkor, amikor éppen a CT-t csinálták. Egy szó mint száz, azért ez idő még felépül, mert ha kérdezed, akkor nem szeretném kifújni az orromat, meg tüsszenteni se szeretnék, meg semmilyet nem szeretnék csinálni, de így már valamennyire élhetőek a mindennapok.
Norbi Töviről hegyire elmesélte, gyakorlatilag, ha tévéműsorban lennénk, akkor azt mondanám, hogy kockáról kockára.
Hú, meghallgatom, mert nem emlékszem mindenre.
Igen, és azt mondta, hogy talán te azért is jártál jóval rosszabbul hozzá képest, mert neked nem volt időd felkészülni arra a becsapódásra, ami egyébként látva a felvételeket nem volt egy látványos baleset, de nagyon gyorsan lassultatok, nagyon intenzíven, hirtelen, gondolom.
Igen, nem tudtam rá felkészülni, mert fia Zoli, én nem is tudtam, hogy be fogunk csapódni. Tehát attól, mert még az autó csúszik, vagy a féktáv nem feltétlen tűnik úgy, hogy összejön, én ezen úgy nem szoktam ráparázni, és korábban, amikor gondok, problémák voltak, akkor nekem a Norbi abban nagyon segített, és azért a korábbi belső felvételeken azt mindig lehetett, tehát a hallgatók is láthatták korábban, hogy azért azt a Norbi mindig jelezte.
Igen.
A hangjával, és most lehet, hogy ő is úgy gondolta, hogy ez majd összejön, vagy nem tudom, de lényeg a lényeg, hogy én nem tudtam, hogy be fogunk csapódni, ebből fakadóan én nem támasztottam ki, se lábba, se kézzel az ülés szélén, és a bordáim voltak azok, amik felfogták a becsapódást, és hát nem bírták.
Ramon, azon gondolkozom, hogy te azért egy zsoké alkatú navigátor vagy, hogy neked valamilyen speciális ülésbetét vagy biztonsági öv kiegészítő kell ahhoz, hogy stabilan ülj ott jobb egyben?
Nem tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse, de pont erre a versenyre kaptam meg a speciálisan nekem gyártott ülést. Mi voltunk kint Olaszországban, a gyártónál, és levették a mintát rólam. Ennek köszönhetően én nekem se a nyakam nem húzódott meg. Nagyon örülök neki, tehát, hogy egyértelműen ilyen gerinccsípő, meg nem tudom, milyen problémáim nem lettek. Egyetlen egy dolgot. Szerintem a bordáimat is tudtam volna kezelni, ha tudom, hogy fel kéne készülni arra, hogy becsapódok.
Igen.
Gondolj bele, tehát, hogy ha más nem, az ember vesz egy nagy levegőt. Tehát a gokartosoknál is van egy légzés technika a kanyaroknál, hogy tüdővel kitámaszt az ember. Na most azért, hogyha én nem láttam a belső felvételt, de majd meg szeretném nézni, én szerintem ott éppen a kifújó stádiumban lehettem. És szerintem ez, de a kérdésedre a válasz, igen, nekem egy teljesen speciális ülésem van, ami pont az én méretem, tehát nem egy standard méretű ülés, aminek én most így utólag nagyon-nagyon örülök.
Sajnos a Kanári-szigeteken már nem tudok rajthoz állni. Mit mondanak az orvosok, hogy mennyi időbe telik felépülni ezekből a sérülésekből, és lehet-e már készülni 2022-re, hiszen Norbi alapvetően nagyon-nagyon pozitívnak és optimistának tűnik a folytatást illetően szerencsére, hiszen azt most is elmondta, hogy ott vagytok a közvetlen élmezőnyben.
Abszolút. Hát a kérdést úgy tetted fel, hogy az orvosok mit mondanak. Az orvosok azt mondják, hogy ezt abba kell hagyni. De nem csak nekem, hanem mindenki, aki ezt a sportot műveli. Úgyhogy inkább a helyes kérdés, hogy én hogy gondolkodok erről a dologról. Hát igen, én nekem is. Tehát azért nagy részben az életem ezzel a raliról szól. Mindenféleképpen fogok ralival foglalkozni. Most ez megmondom őszintén, és nem is szeretném szépíteni, ez szerintem még nem egy jó időben feltett kérdés, mert azért, hogyha mondjuk, nem tudom, tehát le kell hajolnom, vagy a kajáért előre kell hajolnom, azért nekem még nagyon komoly fájdalmai vannak. Úgyhogy én most úgy tekintek erre a dologra, hogy én most nem szeretnék a rallival foglalkozni.
Ramon, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál a hallgatók nevében, és természetesen mi hamarabbi gyógyulást kívánunk neked, és köszönöm szépen, hogy jó néhány podcastban 2021-ben is egészen különleges belső információkat hallhattunk neked köszönhetően a jobb első ülésről. Jobbulást, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, Zoltán, neked is. Meg szeretném köszönni azt a mérhetetlen mennyiségű jó kívánságot, amit az elmúlt egy-két hétben kaptam a baleset óta. Úgyhogy mindenkinek szép napot kívánok én is. Köszönöm szépen, Zoltán.
Ferenc Ramon navigátornak tehát mi hamarabbi felépülést és jó egészséget kívánunk. Köszönöm a részvételt Herzig Norbertnek, a négyszeres magyar rallibajnoknak, illetve Kajcsa Zsolt csapatmenedzsernek és Őri Tamásnak, a promóter képviselőinek. Ez volt a Jobb 3 szigorú 2021-es évadja, idén már nem jelentkezünk, de a holt szezonban érdemes visszahallgatni a korábbi epizódokat, hiszen ezekből rengeteg izgalmas érdekesség, háttérinformáció derül ki a Rally Európa Bajnokság csodálatos világáról. Találkozunk jövőre, addig is mindenki vigyázzon magára, viszont hallásra, sziasztok!
Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally Hungary promotere, a TRP Kft. És a Honda, Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.